Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ennek a mai vasárnapnak a levélbeli szent igéjét, hogy megírva találjuk Péter apostol első levelében, a 4. fejezet 12. versétől a következőképpen. Ezt írja az apostol: szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mint valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vattok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Amen. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban az elmúlt Isten tiszteletek közül az egyiket azzal kezdtem, hogyha egy felmérést készítenénk arról, hogy az internet világában miről szól a legtöbb podcast, meg a kis előadás, akkor az biztos, hogy a lelki gondozás témája lenne, különböző traumák feldolgozásáról, meg hogyan legyünk sikeresek, és egyéb ilyen beszélgetéseket hallunk. Ha a második leggyakoribbat kellene kitalálnunk, akkor nem tudom, kinek mi lenne a tipje. Szerintem egyértelmű az, hogy az elemzések. Mással látunk, mint emberek elemeznek. Emberek leülnek és elemzik azt, hogy milyen hatása van a kormány intézkedéseire, majd 2025-ben az ingatlan árakra, hogyan változnak a használt autóknak az árai, elemzik a külpolitikai és a belpolitikai helyzetet, és próbálnak ebből levonni különböző tanulságokat, próbálnak valahogy előre tekinteni és ebben segíteni másoknak. Mit jelent pontosan az elemzés? Mit tesz pontosan egy elemző? Megérti és elemzi az üzleti igényt annak érdekében, hogy a szervezet megtalálja a legoptimálisabb megoldást. Az összegyűjtött információkból olyan követelményeket fogalmaz, amelyek nem félreérthetőek. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon modern dolog, és hát rengeteg ilyen ember van, aki elemzi a dolgokat. Pedig Péter apostol nem tesz mást. Talán hangzatosan lehetne ezt a címet adni, hogy Péter apostol elemez. Hiszen miről szól Péternek az levele, az ő elemzése? Megnézi az őt körülvevő világot, az ebben lezajló folyamatokat, ezek hatását a keresztények életére, és a keresztényeknek a viselkedését és reakcióját. Ezeket rakja össze igényben, elemez és tanácsot ad. És azzal kezdi az elemzést, hogy összegyűjti az információkat. És ezek az összegyűjtött információk Péter levelében a következők, amik ott vannak a háttérben, megszólít öt nagy tájegységet. A levelét nem külön gyülekezeteknek írja, hanem így kezdődik: Péter Jézus Krisztus apostola Pontus, Gallácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek. Tulajdonképpen a fél római birodalmat megszólítja, és a fél római birodalomra, amikor ránéz az elemző szemével, akkor azt mondja Péter, hogy látom, hogy Krisztus halála után és feltámadás után 30-40 évvel egyre inkább nő a feszültség az életetekben. Egészen különböző területről érnek titeket támadások, ezek még nem annyira durvák, mint amik majd felerősödnek néhány évtizeddel később, de már van, hogy egy-egy pogromszerű támadás éri őket, ahogy már látjuk, hogy egészen a kezdet-kezdetén Istvánt is megkövezték, de nagyon sokakat gúnyolnak, nagyon sokakat támadnak, akár pogány részről, akár zsidó részről, nagyon sokszor talán éppen az irítség a mozgató rugó, és Péter érzi azt a fajta megtorpanást a gyülekezet életébe, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kéne. És megjelenik egy olyan érzés és egy olyan szó, amire ők talán nem igazán számítottak, és ez nem más, mint a szenvedés. Ebben a mai rövid hét versben ötször szerepel a szenvedés szó, és a szenvedésen túl még vannak olyan kifejezések, amelyek félelemre, elbizonytalanodásra, ijegységre utalnak. Egy ilyen helyzetet lát Péter, és Péter ránéz és elemzi a keresztényeknek a viselkedését, és ezt próbálja korrigálni. Erre próbál tanácsot adni. És én azt gondolom, hogy amit ő elmond, az nagyon-nagyon aktuális. Nagyon nehéz helyzetben vannak sokan ma is, akár a gyülekezetben is, talán éppen mi magunk, akik lehet, hogy ezt éljük át, hogy Uram, beléptem egy új esztendőbe, de sok mindent hozok magammal, ami miatt szenvedek, ami látszólag ott van, nem csak látszólag, ami ott van az életemben, és látszólag olyan, mint a te nem akarnál segíteni. Csak az elmúlt napokban két nagyon-nagyon kedves testvéremmel beszélgettem, az egyiknél, a feleségénél hajtottak végre életmentő műtétet december 31-én, másikukkal most beszéltem, a sógora került kórházba, január 1-én még istentiszteletemben volt, másodikán egy olyan agyi katasztrófa lépett fel nála, hogy maga tehetetlenül fekszik, nem tudják, mi lesz vele, 52 esztendős. Micsoda szenvedés! És ilyen helyzetekben ott van a kérdés, hogy hogyan tovább? Megrendítő események, akárcsak amit ma itt testvérektől hallottam. És mivel kezdi Péter? Azt mondja, hogy engem az lep meg, hogy ti ezen meglepődtök. Ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, írja Péter. Azt mondja Péter, hogy kezdjük ott, hogy rendbe tesszük a tanítást. Soha senki nem ígérte neked azt, hogyha keresztény leszel, nem lesznek gondok az életedben. Nem jelenti azt, hogy a keresztény embert kikerülné bármilyen fájdalom, bármilyen gyász, vagy bármilyen nyomorúság. Nincs a Bibliának egyetlen olyan szereplője, aki ne élt volna át szenvedést. Sőt, maga Jézus Krisztus is szenvedett egészen a Golgotai keresztnek a fájdalmáig. Pont ezt jelentette számára is emberré lenni, hogy elhordozza a szenvedést is. Egészen megrázó egy orvosnak a mondata, aki ezt mondta. Ezer dolog kell, hogy jól működjék a szervezetünkbe, hogy egészségesek legyünk, de egyetlen dolog kell rosszul működjék, hogy betegséget okozzon. Mennyire igaz ez? Akkor megnézünk egy labor leletet, most voltam ilyen nagy szűrővizsgálaton, egy dolog volt, ahol valami csillag volt, hála Istennek, semmi más nem is volt lényeges, de sokszor megnézzük egyetlen egy anyagnak a hiánya a szervezetünkből, mekkora problémákat okozhat, egészen máshol, akár a szívünkben, vagy bárhol. Egy valami nem működik úgy. Azt mondja ez az orvos, hogy világos, hogy az utóbbinak, a betegségnek sokkal nagyobb az esélye. Csoda, hogy egyáltalán beszélhetünk az elsőről, vagyis az egészségről. Egy csoda. De átéljük bizony azt is, hogy valami elromlik a szervezetünkben. És a keresztény élettel együtt jár a szenvedés, de nem a keresztény élettel, az emberi élettel. Mitán azt gondoljuk, hogy ha keresztények leszünk, akkor kikerülünk ebből, de ez nem így van. Jézus is erről beszél, amikor elkezdi a szolgálatát, Máté evangéliumának legelején, a hegyi beszédben azt mondja Jézus, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Elég furcsának tűnik, mert Péter apostol azt mondja, ha szenvedsz, akkor örülj és légy boldog. Jézus pedig azt mondja, ha szenvedsz, légy boldog és újongj. Hát hogy lehet ez? És Péter elkezd rendet tenni. És elkezdek én is rendet tenni abba a kicsit kusza felvezetésbe, amit elmondtam, mert talán ti is észrevettétek, hogy én is szándékosan itt még összekevertem mindenféle szenvedést. Fizikait, üldöztetést, sok-sok mindent. És sokszor ez egy nagy mondjuk így egy nagy katyvasz a mi fejünkben is, és Péter azt mondja, hogy az elemzés pont arról szól, hogy különbséget teszünk a minket érő szenvedések között, és a között, hogy ezekre hogyan reagálunk. Mert nem minden szenvedés okoz örömet, és nem minden szenvedés után mondja Jézus azt, hogy újjongjatok és legyetek boldogok. Válasszuk szét tehát ezt a háromféle szenvedést. És ez nem egy könnyű dolog, méghozzá azért nem, mert ha valakinek, most bocsánat, hogy ezt mondom, levágják a lábát, akkor ugyanúgy fáj, ha a hitért vágják le, ha valaki butasága miatt, vagy ha az ő figyelmetlensége miatt volt. Tele vagyunk ilyenkor érzésekkel, érzelmekkel, fájdalommal, sok-sok mindennel, sok-sok panasszal. De Péter azt mondja, hogy most próbálj meg egy kicsit racionálisan gondolkodni, és megnézd, hogy mi miért van az életedben. Mi az, ami után azt mondja az Isten, hogy ebből én tudok jót kihozni, és mi az, amire azt mondja, hogy ez nem. Ezt neked kell egyedül megküzdened. Nézzük ezt a három dolgot. Ugye az első az, amit általában az emberlétünk okoz. Hozzátartozik a fájdalom. Nem tudjuk kikerülni. Egészen megrázó módon kapcsolódik hozzá a mai oltár előtti igénk. Az a szenvedés, amit talán másoknak a gonoszsága okoz, amikor oda mennek Betlehembe és megölik a gyermekeket. Micsoda észszerűtlen dolog, nem? Nagy Heródes akkor már talán 70 éves volt. Mit törődik ő azzal, hogy akárha 20 év múlva mi lesz ebből a gyermekből? Még akkor is veszélyesnek érzi a hatalmára, 90 évesen. Nem érdekli semmi. Ott vannak ezek az anyák, nem Krisztusért szenvednek, nem a saját hibájuk miatt, egyszerűen valami miatt ez rájuk tör, ahogy akár ránk törhet egy betegség, bármilyen fájdalom. Ahogy most olvastuk, éppen 7 ember sérült meg egy autópályán, ahol valaki szembe ment a forgalommal, ami ugye egyre gyakrabban előfordul. Mások bűne miatt, emberlétünk miatt ott van a szenvedés. Egy egyszerű kis mondatot kerestem a Bibliában, talán így lehetne ezt összefoglalni, amikor ezt olvassuk. Azokban a napokban Hilkija halálosan megbetegedett. Kész. Egyszerűen mert ember volt. És a Biblia is egyszerűen ezt így lezárja. Van ilyen. Erről most nem beszél sokat Péter, én azért fontosnak tartottam ezt elmondani. Van, ami elől egyszerűen nem bírunk elugrani. Egyszerűen hozzátartozik az életünkhöz. De Péter a mai igényben két másik területre szeretne odafigyelni. Az egyik az, amiről ő beszél, amikor mi magunknak okozzuk a szenvedést, a testit és a lelkit egyaránt. És a legrosszabb, azt mondja Péter, amikor ebből próbálsz erényt kovácsolni. Amikor egy kiállhatatlan ember vagy, és összeveszel a szomszédoddal, és állandóan gonoszkodsz vele, és ő azt mondja, hogy hát azért nem ezt várnám egy keresztény embertől, akkor eljátszottod téged, a hited miatt üldöznek. Pedig egyáltalán nem így van. Azt mondja Péter, hogy vegyük külön azt, amikor a saját gonoszságod miatt szenvedsz, a saját döntésed miatt szenvedsz. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, írja Péter, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Ha aktívan tehetsz erről, akkor ott nem fog az Isten megmenteni a következményektől. Sokan utána talán az Isten szidják, hogy miért jutottam ide, vagy miért hattam, pedig kőkeményen benne vagyunk. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy végig gondoljuk az életünket, Uram, mi az, amit hozok szenvedést, amiért azért szenvedek, mert valamit nem tudok letenni, nem tudok megbocsájtani, nem tudok elengedni, nem tudok szeretni. Ettől szenvedni fogok ezután is, mert te nem veszed el tőlem, ha hozzátapadt az életemhez, de én leszeretném tenni. Nem azt mondja Péter, hogy aki ilyet él át, az nem szenved. Dehogy nem szenved. Csak a megoldás az ő kezében van. Nem ragaszkodom hozzá. Kicsit a gazdag ifjú története. Szenved a nagy kérdéstől, hogy hogyan üdvözülhetnék. És ott a válasz. Ő nem teszi meg, és elmegy, és ugyanaz a kétség, a kérdés ott marad az életében. Igen, lehet szenvedni a saját bűneink miatt, de Istennek hála, tőle bölcsességet kapva ezeket le is lehet tenni, erre való akár az úrvacsora. A szenvedés tüze fellobbanhat ott is, ahol az Isten nem akarja. Mi mégis alá gyújtunk talán bizonyos élethelyzeteknek. És a harmadik, amiről beszél Péter, amit tegyük hozzá őszintén, és ez úgy nagyon, készülés közben nagyon belém hasított, amiben nekünk nagyon ritkán van részünk. Sokszor talán szeretünk ebbe tetszelegni, hogy minket a hitünkért üldöznek, de igazából gondoljunk bele az elmúlt 20 évben, mikor üldöztek minket úgy igazán a hitünkért. Az más, hogy olyan alacsony a tűrés küszöbünk, hogy talán egy kicsit beszólnak, vagy csúnyán néznek, azt már hatalmas üldözésnek vesszük, de azért hol van ez attól, amiről Péter beszél? Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. komolyan tegyük föl valóban a kérdést. És most, ha Magyarországra nézünk, vagy Európára, más a helyzet, de közben tudjuk azt, hogy rengeteg testvérünk van szerte a világban, akit ma is bebörtönöztek a hitéért, akit ma is üldöznek a hitéért, akik ma is föld alatti mozgalomban jönnek össze, és úgy imádkoznak, ahol komoly börtönbüntetés vár azért, ha valakinél egy Bibliát találnak. Adjunk hálát, hogy mi nem ilyenek vagyunk, és nem kell átélnünk azt az üldöztetést, amit akár az ókorban is átéltek emberek. De ha mégis így van, akkor ez egy áldott helyzet. Egy áldott helyzet az, hogyha ki tudunk állni a hitünk mellett bátran. És nem mondom azt, hogy nem lehet fájó akár valakinek a lenézése, a megvetése, a beszólása. Azért azt gondolom, hogy kell annyira erősnek is lennünk hitbe, hogy ezt nem éljük át világkatasztrófaként. És most hadd szóljak még arról, hogy ha már osztályoztuk a szenvedéseket, hogy mi a jó ebben. Én azt gondolom, hogy a szenvedésben, ha csak nem magunk okozzuk, bár abban is van jó, mert mondjuk a tékozló fiú történetében az volt a jó, hogy az a szenvedés, a saját butasága vezette oda, hogy visszavágyott az atyai házba, és rádöbbent, hogy milyen messzire került. De a szenvedés alapvetően három nagy ajándékot hordoz. Az első, hogy a szenvedés lehetőség a lélekben való lelki megerősödésre. És itt az első lélek nagybetűvel van, mondjuk itt a szent lélekben való lelki megerősödésben. Boldogok vattok, írja Péter, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Nem tudom, hogy ki az, aki fogta már komoly élőhitű kereszténynek a kezét az élete utolsó órájában. Nagyon sokszor ezeket az emberek olyan nyugalmat élnek át, ami elképzelhetetlen, mert tudják, hova mennek. A szenvedésben az Isten szent lelke ott van velük, és olyan erőket mozgat meg, amit mi nem is hinnénk. Én hiszem, hogy ez így van. A szent léleknek van ilyen rajtunk megnyugvó ereje a szenvedésbe, ami lelkileg erősít minket. Említettem már ezt a filmet, továbbra is ajánlom a testvéreknek, Bonhoefferről szól, az a címe, hogy Isten szolgája. És említettem már ezt a utolsó momentumot, talán nem lövöm le a poént, hiszen mindannyian tudjuk, hogy mi lett a vége a filmnek. Van egy hosszú ilyen árkád, ahol érkezik Bonhoeffer a kivégzésére, ráparancsolnak, hogy vetkőzzön le, levetkőzik Mesztelenre, és megérkezik az a náci tiszt, egy fanyararcú ember, megállott mögötte, és ezt mondja, vacog lelkész, fél, válasz az, fázom. Ezt mondja a tiszt, szóval ez a vég, nem, mondja a Bonhoeffert játszó színész, és elindul az akasztófa elé, és amikor megáll az akasztófa előtt, mesztelenül felnéz a kötélre, akkor nem a kötelet látja, hanem amögött az Istent, és ezt mondja, atyám, add meg fiadnak a békét, amit a világ nem adhat meg. Valami emberileg elképzelhetetlen belső nyugalom az, ami átjárhatta az ő életét. És Jézus erről is beszél. Lukács evangéliumának 12. fejezetében ezt olvassuk. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. A szenvedés lehet egy olyan csodálatos élethelyzet, amikor Isten lelke annyira közel jön, olyan megnyugvást ad, annyira nagy biztonságot ad, hogy ő velem van, amit egyéb helyzetben nem tudunk átélni. És azt kívánom magamnak, nektek, mindannyiunknak, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk 2025-ben, akkor éljük át ezt. Isten szent lelke ott van egészen közel hozzánk. Krisztus lelke ott van egészen közel a mi lelkünkhöz. A második nagyon hasonlít ehhez, a szenvedős lehetőség a gondviselésben való fizikai megerősödésre. Nem csak lelkire, hanem fizikaira is. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Mi a gondviselés? Arról szól, hogy a lelkemet a hűteremtő kezébe ajánlom, meg az életemet. Úgy, Uram, tudom, hogy a te kezedben jó helyen van az én szívem és az én lelkem. Említettem ezt a nagyon kedves testvéremet, akinek a feleségét műtötték az év utolsó napján, néhány napja üzenetet váltottunk, és a következőt írta. December 31-én az útmutatónak így szólt az igéje, kezedben van sorsom. megnyugvás a gondviselésben. És ha valakit aggódás gyötör, szenved bármi miatt, remélem kézbe vette ma az útmutatót, és elolvasta, és ezért mondom mindig, hogy olvassunk minél többet mai igét, egyebeket, mert szól rajta az Isten. Mi az útmutató mai igéje? Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. És a zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. És hogyan kapcsolja össze a félelmet és Jézus születését és a bizalmat? Itt szól ez a kis ige még hozzá, vagy ez a kis gondolat hozzá. Bízzál és ne félj semmilyen félelmetes dologtól. A jászol mellett eltűnik a bűn és a szenvedés, amelytől oly nagyon tartasz. Igen, fizikailag is oda tehetjük a mi testünket az Isten kezébe, oda ajánlhatjuk a hű teremtőnek a kezébe, mert ott van a legjobb helyem. És az igehirdetés vége fele eljutunk ahhoz a paradoxonhoz, amiről az elején szóltam, hogy miközben a szenvedésnek az örömhöz, a boldogsághoz és az újjongáshoz. Ezt írja Péter, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Nagyon sokszor találkozunk a Bibliában azzal az üzenettel, hogy bármilyen nehézség, bármilyen kísértés képes örömöt okozni. Vannak itt nagy futók, öcsém az például, nem tudom, maraton, te már futottál? Kétszer. Na, nem voltam ott sajnos, de úgy el tudom képzelni az arcodat a 41. kilométernél, csúnya lehetett, mi? De milyen lehetett, amikor beért? Az azért. Az fantasztikus lehet átélni. Mikor az ember valami nehézség éri, de végig megy rajta, és azt mondhatja, hogy igen, megcsináltam. És erről beszél sokszor Jakab is az ő levelében, erről beszél Jézus is, Péter is, az egész Szentírás, hogy igen, a nehézségekből az Isten tud örömet előhozni. Hogy a nehézséget végigküzdjük, és meg tudunk állni, hogy Uram, én ezt veled megcsináltam, én veled valahogy kibírtam. Pedig borzasztó nehéz volt, magamtól nem lett volna erőm. Akár mondhatjuk azt, hogy nem lett volna erőm elhordozni egy gyászt, nem lett volna erőm elhordozni egy betegséget, nem lett volna erőm végigcsinálni, de te segítettél. Nem a szenvedés okoz örömöt, mert nem vagyunk mazoisták. Az okoz örömöt, hogy Uram, te velem voltál, te végigvittél ezen, és meg tudtál erősíteni, még akkor is, ha talán valaki nagyon hiányzik, még akkor is ez a esemény nagyon-nagyon fájdalmas volt. Péter az egész levelét pont ezzel kezdi, hogy erről ír, ugyanebben a levélben, az első fejezet 6. versétől, ezen örvendeztek, noha most mivel így kellett lennie, egy kicsit megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséletre, a dicsőségre és a tisztességre. Az arany kiállja a próbát, és megtisztul mindenféle salakanyagtól és egyébtől, még értékesebb lesz, és amennyire mi tudunk osztozni Krisztus szenvedésében, és amennyire át tudunk menni a szenvedések kohóján, és hűségesek tudunk maradni, az hatással van a mi életünkre is. És ez egy csodálatos dolog. Ez adja igazából azt az erőt, ami utána ott lehet az embernek az életében. Hogy fejezem be azzal, hogy ezzel a mai igével Péter nem ijeszgetni akar minket, hanem felkészíteni. Nagyon sokan vannak, akik, ha arra gondolnak, hogy mit hoz ez az év, lehet, hogy valami rossz is lesz benne, azt mondják, hogy hagyjuk, ne beszéljünk róla, beszéljünk a szép dolgokról. És ott vannak felkészületlenül. Péter azt mondja, hogy légy felkészült. Ebben a helyzetben nem az a megoldás, hogy nem beszélünk róla, hanem az, hogy felkészítünk. És ő így készítette fel a Kis-Ázsiában élő testvéreket, és hiszem, hogy ez a mai igehirdetésen keresztül Isten így készít fel minket is. Ad olvasom fel zárásként az egyik kedvenc versemet, Zelk Zoltánnak a verse, sok betegség közepette kórházban feküdt, és egy három soros verset írt, nem nehéz megtanulni, az a címe, hogy mert így igaz. Barátaim azt hiszik, hogy fekszem, nem tudják, hogy járni tanulok, megadóan Isten oldalán. A szenvedés az, hogy mások talán azt látják, hogy fekszünk. Talán fizikailag is, lehet, hogy lelkileg azt látják, hogy összetörtek vagyunk, pedig nem teszünk más, mint járni tanulunk. Valahogy egészen más, hogy megadóan Isten oldalán. Tanulni kell a szenvedésben való megállást is. Adja az Isten, hogy minél kevesebb szenvedésben legyen részünk. Ha olyan szenvedés jön, amit mások okoznak, akkor adjon erőt, hárítsa el ezeket. Ha mi magunk okozzuk magunknak, akkor adjon bocsánatot és újjakezdést. Ha pedig a hitünk miatt kell szenvedni, akkor adjon bátorságot kiállni mellette. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szeretnénk ebben az évben valóban járni, tanulni, hitben járni, te melletted, a te utadon. Köszönjük azt, hogy átélhetünk csodálatos magasságokat, bizonyára sok áldást, örömet és ajándékot készítettél el nekünk, lelkileg, fizikailag is ebbe az esztendőbe. Köszönjük, hogy nem csak fájdalomról és szenvedésről szól az életünk, de köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te ebben is velünk leszel, bármit is hoz az élet. Így taníts minket járni, megerősödni, a te gyermekeidé lenni. Amen.